nagy területen megélénkül a szél. Az éjszakai 5-11 fok után napközben 12-18 fok valószínű.
Műsorajánlat. Kalendárium.
Zene, táncművészet, színház és új cirkusz találkozik a Magyar Zeneháza Összművészeti Fesztiválján Budapesten. Horn Márton, az intézmény operatív igazgatója lesz a vendégünk. A hegedű ünnepe május első hétvégéjén. Kelemen Barnabás a Zenetörténet 9+1 magyar művészeknek dedikált hegedű versenyét játssza el 3 nap alatt a Zeneakadémián. Néhány napja mutatták be a Szállami boszorkányokat a debreceni Csokonai Színházban, és Jókai Mór kiállítás nyílt az Országos Széchenyi Könyvtárban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 16. rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. De vissza kell térnie a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
Őskori sziklaképek. Első rész.
Először Hassanein Bey könyvében olvastam róluk. Abban a könyvben, amely a líbiai sivatagról írt könyvek közül mindenkor a legklasszikusabb marad. Ahmed Mohamed Hassanein Bey, ma ő felsége, első Fuad király udvarmestere. 1921-ben és 1923-ban járt a líbiai sivatagban. Első expedíciójának célja az akkor még alig ismert titokzatos Kufra oázis volt. Abban az időben még fehér ember oda nem tehette lábát. A fiatal beduin származású tudós, a szenusziak fejének, Szájed Idrisznek engedelmével kereste fel a szent oázist. Vele volt, beduin nőnek fátyolozva, az angol írónő, Rosita Forbes. Hassanein Kufrában sokat hallott azokról az elveszett oázisokról, amelyeknek nevét Egyiptomban is suttogták. Uveinat, Arkenu, Merga és Zarzura akkor még nem szerepelt Líbia térképén. Tevés karavánnal lóháton indult útnak Sziva oázisból, és másodszor is elérte a Szahara szívébe fekvő Kufrát. Itt oly vezetőt sikerült találnia, aki ismerte a két titokzatos hegységet, Arkenut és Uveinatot. A vakmerő kutató kufrai barátainak minden ellenzése dacára maroknyi karaványával nekivágott az ismeretlen sivatagnak, és mindkét hegység rejtett oázisát megtalálta. Uveinattól aztán egyenesen délnek tartott, és minden nehézséget bámulatos kitartással legyőzve elérte Szudán lakott területét. Ezzel az expedíciójával Hassanein volt az első tudós, aki északról délnek áthatolt a líbiai sivatagon. Uveinat egyik oázis völgyében az ott pásztorkodó guránoktól megkérdezte, hogy mióta lakják ezt a misztikus helyet. Válaszul a nomádok arra hivatkoztak, hogy az ő elrejtett völgyeik már kezdettől fogva lakva voltak. Lám, már a dzsinek és afritok, szellemek is olyan képeket írtak a sziklára, amelyeneket ember nem is készíthetne. Így találta Hassanein Uveinat legnagyobb oázis völgyében, Karkurtálban az első történelem előtti sziklaképeket. Egy évvel később Kemal Eddin herceg nagyszabású autós expedíciót vezetett Uveinatba. Ennek folyamán felfedezte Merga oázist is. Ő is felkereste Karkurtál völgyében azt a sziklát, amelyről Hassanein lefényképezte az őskori vésett képeket. A guránok még egy másik helyet is mutattak a hercegnek ugyanabban a völgyben. Ott is emberi alakok, zsiráfok, vadjuhok és különböző szarvasmarhafajták primitív képe volt a homokkő sziklára vésve. A herceg másodízben 1926-ban járt Uweinatban. Ez alkalommal még egy harmadik, képekkel borított sziklát talált, és annak közelében, barlangszerű mélyedésben fél tucat vörös színnel festett képet. A tudományos világ felfigyelt. Milyen korszakból származtak ezek a képek, és kik készítették azokat? A primitív nomádok nem szolgálhattak felvilágosítással. Nem is igen mutogatták azokat a helyeket, ahol ilyen képeket ismertek. Kemal Eddin herceg kérdéseire egyikük mégis azt válaszolta, hogy az egész hegy tele van a szellemek írásaival. Szakemberek arra következtettek, hogy itt nem azokról az úgynevezett Bushman képekről van szó, amelyek Dél-Afrikában annyira el vannak terjedve. A Bushmanok különös, alacsony testalkatú, teljesen vad őslakói Afrika déli részeinek. Szerintük valamikor ők uralták ott a sztyeppét és az őserdőket, míg nem a bevándorolt zuluk és hottentották elrabolták országukat. Ma az utóbbiak sokkal magasabb kulturális fokon állanak, mint ezek a vad, bujkáló kóborlók. Csak egyben tartották meg a Bushmanok ősi kultúrájának emlékét. Festenek. Képeket festenek okkeragyagból és gyantából kevert festékkel. Emberi és állati alakokat, tánc és háborús jeleneteket, közöttük gyakran megismétlődő jelenet a feketék és vörösek, íjas-nyilas harca. Rendkívül nehéz megállapítani, hogy a Dél-Afrikában talált Bushman képek milyen korból származnak. Színre, technikára úgy szólván egyformák. És bár kétségtelen, hogy egyes barlang festményeik rendkívül régiek, mégis előfordul, hogy ugyanaz a Bushman vezető, aki megmutatta a mai kor kutatójának az ősi képekkel tarkított barlangot, este a táborban ugyanilyen képeket festett urának örömére. Az uweinati felfedezéssel kétféle sziklaképről volt szó, a vésett és a ma néhány festett képről. Előbbiek sima szikladarabokra vannak vésve, többnyire úgy, hogy a körvonalakat éles, kemény kővel kipontozták. Már első látásra ezek közt is kétféle stílus lehetett megkülönböztetni. Egészen primitív, rosszul rajzolt figurákat, amelyeknek csak a körvonalaik vannak kipontozva, és egy sokkal fejlettebb, ügyesebb rajzolómód, amely az ábrázolt emberi és állati alakokat mozgásában igyekszik visszaadni, és a körvonalakon belül is feltüntett foltokat, mint például a zsiráfok bőrének mintázatát és a szarvasmarhák színfoltjait. A hercegtől felfedezett festett képek vörös okkerszínnel készültek. Egyetlen emberi alakon kívül különös, hosszú lábú, elnyúlt, vékony testű állatokat ábrázolnak. A törzsek feltűnő vékonysága és a túl kicsi fejek valami antilop vagy gazella fajtákra engedtek következtetni. De ellentmondott ezzel mind az öt állatképen a hosszú farok, amely tudva levőleg ezeknek a vadfajtáknak inkább rövid. A vésett képeken feltűnő volt, hogy olyan állatokat ábrázoltak, amilyenek ma a líbiai sivatagban nincsenek, és nem is élhetnének. Zsiráfok, oroszlánok és struccok. Ebből arra lehetett következtetni, hogy vagy olyan vándornép készítette a képeket, amely dél felől a Szudánból jövet, onnan ismerte ezeket az állatfajokat, vagy pedig, hogy oly időben készültek a képek, amikor Líbia még nem volt ennyire elsivatagosodva, mint ma, és amikor még éltek ilyen állatok Uweinat környékén. Utóbbi feltevés a képek eredetét már is sok ezer évvel határozta volna meg. Tudjuk, hogy a mai Szahara nem volt mindig ilyen élettelen homok és sziklatenger, mint amilyen ma. Azok a klimatikus elváltozások azonban, amelyek a kiszáradás és elsivatagosodás folyamatát idézték elő, csak is sok ezer év lefolyása alatt érvényesülhettek. Milyen nép lehetett az, amely évezredekkel ezelőtt lakta a mai lakhatatlan Szaharát? Nincsen korábbi történelmi feljegyzésünk Líbia népeiről, mint az, amelyet Hérodotosz ír negyedik könyvében. Augilától 10 napi járásra van egy sóhegy forrásokkal és sok gyümölcstermő pálmával. Ezt a vidéket a garamanták népe lakja. Nagyon erős nép. A garamanták országában van az a szarvasmarhafaj, amely legelés közben kénytelen hátrafelé menni. Ezt azért teszik, mert szarvuk fejüktől előre hajlik ki. úgyhogy nem mozoghatnak előre legelészés közben, mert szarvuk beleakadna a földbe. A garamanták négy lovas szekereken üldözik az etiópiai trogloditákat, barlanglakókat, akik minden nemzet közül a leggyorsabbak futásban. A barlanglakók kígyókkal és gyíkokkal táplálkoznak. A beszédjük elüt minden más nép nyelvétől, és olyan, mint a denevérek rikácsolása. Augila fele úton van Bengázi és a Kufra oázisok között. A gyümölcstermő, vagyis datolyapálmákkal dús sóhegy és forrásai nem lehettek más, mint a mai Kufra, mert ennek sós tavai a part mentén tiszta kristálytömböket termelnek. A garamanták tehát Kufra őslakói lehettek, de kik voltak az etiópiai trogloditák? Tudjuk, hogy Hérodotosz idejében az etiópiai elnevezés minden fekete bőrűre vonatkozott. De ahhoz, hogy valahol barlanglakók legyenek, bizonyára barlangoknak is kell lenniük. Kufra környékén, vagy legalábbis elérhető távolságra Kufrától, azonban senki sem tudott barlangokról. Az elszigetelt Kufra oázisok lakóiról csak azt tudjuk, hogy az arabok aránylag későn hódították meg a Szahara szívében fekvő, nehezen elérhető oázis csoportot. A múlt század elején a kirenaikai Zueja és Mogarba arab törzsek egymással szövetkezve elindultak délfelé, Kufra meghódítására. A legenda szerint az egyik Zueja sejk egy varjút figyelt meg éveken át, amely ősszel mindig ugyanabba az irányba repült az ismeretlen sivatag belseje felé. Az arabok fekete pogányokat, el Kufára, arabul a hitetlenek találtak az oázisban. Könnyűszerrel legyőzték őket. Ezek a negroid őstakók Teddának vagy Tibunak mondották magukat. Az oázis csoport legészakibb szigetét Tazerbúnak nevezték. A középső nagy oázist Kebabúnak és a mai Ribiánát Berdúnak vagy Birgunak hívták. A Kufra vagy helyesebben Kufara elnevezést az arabok adták az oázis csoportnak. Hogy a Teddák vagy Tibuk honnan származnak, még mai napig sincs megállapítva. Érdekes, hogy a hódító Zueják is ezeknek a megvetett feketéknek a nyelvét a madarak sípolásához hasonlították. Az arab hódítás idején Kufra Tibu őslakói kultúra szempontjából erősen hanyatló állapotban voltak. Az északi Tazerbu oázisban még állott várszerű fővárosuk és falvai kőből épült köralakú házakból állottak. Temetkező módjuk is régi kultúrára engedett következtetni, mert halottaikat fonott gyékény szőnyegre ültetve boltíves falazott kriptába temették. Tán ők a garamanták leszármazottai, vagy azok az etiópiai trogloditák, akik előbbiekkel harcoltak? A Tibuk egy ideig ellentálltak az arab hódítóknak, de hamarosan feladták a lőfegyverek elleni egyenlőtlen harcot, és elvonultak délfelé. Csak kevesen maradtak egykori hazájukban, Kebabóban, amely most a Kufra nevet viseli, és azóta nomád életet élnek a francia vadai és Tiheszti hegységek völgyeiben. De mind a mai napig a déli és nyugati líbiai sivatag legjobb ismerői és legkitartóbb vándorai. Rokon törzsei a guránok a Szudán határán, és valószínűleg a titokzatos tuaregek a francia Szaharában. A Tibuk és a guránok tehát ugyanezt a szerepet töltik be ma a Szaharában, mint a busmanok Dél-Afrikában. Elzüllött, kiüldözött őslakók, akik azonban alig emlékeznek hajdani kultúrájukra. 1931. januárjában nagy események játszottak le Uvainatnál. Akkor szállták meg az olaszok Kufrát, és a menekülő felkelők egy csoportja hosszabb ideig tartózkodott a hegy forrásainál. December elején Clayton az egyiptomi sivatag térképező hivatal felügyelője Uvainattól keletre dolgozott háromszögelésen, és autós expedíciójával felkereste a hegységet, hogy egyrészt megjavítsa és visszahozza Benyold őrnagy hátrahagyott kocsiját, másrészt vízkészletét kiegészítse az Aindua forrásnál. Legnagyobb meglepetésére Ainduánál 10 főnyi menekülő csoportot talált, akik már napok óta élelem nélkül tengődtek ott, mert tevékhiány nem követhették társaikat Egyiptom felé. Clayton tehát kénytelen volt ezeknek a szerencsétleneknek megmentésével foglalkozni, és így ismét elmaradt a titokzatos hegy közelebbi felderítése. Clayton másik rövid kirándulása Kárkurtálba sem eredményezett régészeti felfedezést. Clayton azonban hosszabb felderítő utat tett Uvainattól északra. Az akkor még ismeretlen kiterjedésű Gilf-Kebir hegység nyugati lejtőjének mentén, és épp ott, ahol visszafordult, egy szakadékos vádiban feltűnő egyedülálló sziklát látott, amely alatt természetes barlang vonta magára figyelmét. A barlang bejáratánál néhány zsiráf sziklába vésett képét találta. A barlang melletti sziklafalba hágcsó módjára mély bevágások voltak vésve, amelyek annak idején a szikla megmászására szolgáltak. Az a hely a Gilf-Kebir déli lejtőjén, az Uvainat hegytől mintegy 200 kilométerre északra fekszik. A tavasz folyamán egy olasz tevésjárőr érkezett Kufrából Ainduához, és néhány napig ott táborozott a forrásnál, de semmi különöset ott nem talált. A következő esztendőben, 1932. márciusában repülő expedícióm alkalmával jártam a Dua forrásnál. Anélkül, hogy ott kutatásokat végezhettem volna, mert csak víztartóinkat töltöttük meg, és már is indultunk tovább. A Gilf-Kebir lábánál a Clayton által felfedezett vésések mellett azonban néhány kőszerszámot és kézi malmot találtunk. Ezek lapos kőtáblák, gabona vagy koloszin magok megőrlésére szolgálnak egy kézbe illő, keményebb kő segítségével. Korukat azonban nagyon kétséges volt megállapítani, mert a Szudánban még ma is használják ezeket a dörzs köveket. Egyik felderítő utam alkalmával emberkéz rakta szabályos kőköröket találtam a Gilf-Kebir és Uvainat közötti általunk felfedezett fensíkon. Ősrégi sírok, vagy a tibuk valamilyen jelzése? Sajnos nem végezhettünk ásatásokat. 1933. márciusában a Gilf-Kebir térképezésén dolgoztam, és ismét felkerestem a Clayton által talált zsiráfos barlangot. Tehát azért, mert ez alkalommal korán reggel jártam ott, és más volt a megvilágítás, mint előző látogatásomkor, a szikla másik oldalán, amelyet pedig Clayton és magam is már alaposan átvizsgáltunk, újabb vésett képeket fedeztem fel. Két oroszlán és néhány zsiráf képét találtam. Utamat Uvainatig folytattam, és az Aindua forrásnál ütöttem tábort, ahol akkor már hónapok óta egy olasz térképező expedíció táborozott. Ainduától dr. Kádár László barátommal kirándultunk az Uvainat hegy nyugati völgyébe, Karkur Ibrahimba, és a nagy északi völgybe, Kárkurtálba. Visszatérve beszélgettünk Lodovico Caporiaccio gróffal, az olasz expedíció egyik vezetőjével, azokról a sziklaképekről, amelyeket Hassanein és Kemal Eddin herceg Kárkurtálban találtak. Caporiaccio tanár biztosított, hogy az Uvainat hegyen még sok mindenféle rejtély vár megoldásra. Elmondta nekem, hogy amikor a hegyormát megmászták, katonái egy helyen barlangot találtak, amelyben nagy űr tátongott. Köveket dobáltak a hasadékba, és tisztán hallották, amint azok nagy locsanással mélyen lent a hegy belsejében vízbe estek. A Dua forrás is nagy gömbölyű gránit sziklák közül szivárog elő, és hatalmas sziklatömbök alkotta, természetes barlang védi meg vizét az elpárolgástól. Amikor 1932-ben Ainduánál voltam, másfél óra alatt 400 liter vizet mertünk a forrásból víztartóinkba. Most már csak napi 120 litert adott. Az olasz tanár elbeszélése azonban meggyőzött arról, hogy a hegy belsejében még vannak természetes ciszternák, amelyek az esővizet magukba gyűjtik, és csak nagyon lassan adják le a nyílt forrásoknak. Valamikor régen még gyakoriak lehettek az esők Uvainatnál és Aindua melletti táborhelyünknél is tisztán ki lehetett venni, hogy azok a nagy sziklák, amelyeknek árnyékában táboroztunk, valamikor még egy nagy tó vize alatt voltak. Kezdett érdekelni, hogy vajon milyen a hegyoldal feljebb, ott, ahol a hajdani tó partja lehetett. Szóltam hű kísérőmnek és famulusomnak, a szudáni Gyalin törzsből származó Szabr sofőrömnek, hogy kutasson egy kisé a hegyoldalon. Hát, ha talál olyan barlangot, amely a Dua forrás ciszternájába nyílik. Május 12-e volt, és kezdődtek a meleg napok. Aindua szikla katlanában szinte kibírhatatlan rekkenő hőség volt. Társaim ebéd alatt szemrehányást tettek nekem, hogy miért nem indulunk már visszafelé Egyiptomba, amikor most már úgyis kilátástalan minden felderítő munka. Mi alatt vitatkoztunk, beállított szábr, és jelentette, hogy a Dua forrás felett több nagy barlangot talált. De egyikben sincsen kútnyílás. Hogy jó példával járjak elő a társaimnak, kijelentettem, hogy ebéd után fel fogok oda mászni. Csak úgy, úszónadrágban és gumitalpas cipővel, bajtársaim fejcsóválása közepette, nekiindultam az izzó sziklafalnak. Szábr kitartóan mindenütt mellettem. Kis idő múlva azonban beláttam, hogy őrültség ez a hegymászás délután 2 órakor, és szóltam Szábrnak, hogy egyelőre keressük fel valamelyik barlangot, és majd csak később mászunk fejjel. Lesiklottam a sziklákon, és a következő pillanatban nagy gránit tömb alatt álltam. Ennek alsó része tele volt vörös, barna és fehér emberi és állatképekkel.
Menjünk innen, úram!
Rivánkodott az elszürkült Szábr.
Ez rossz hely, itt gonosz szellemek vannak.
Hogy mondhatsz ilyet, mint igaz hívő, te szerencsétlen? Ez olyan felfedezés, amilyent még sohasem tettünk. Lefeküdtem a barlangban, hogy jobban szemügyre vehessem a képeket. Ugyanolyanok voltak, mint a Kemal Eddin hercegtől talált néhány festmény, csak sokkal több és teljesen épségben. Azonnal láttam, hogy a herceg festményei miért nem lehetett megállapítani, hogy milyen állatokat ábrázoltak. Az állatképek, csupa tehénkép, 2 színnel voltak festve, vörössel és fehérrel. Az ember eltörölni a fehér festéket a tarka tehenek képéből, csak vékony, hosszú féltest maradna meg, egész kicsiny fej és túl vékony lábak. Azokon a képeken, amelyek Kárkurtálban vannak, hiányzik a körvonalakat kiegészítő fehér festék, és azok sem ábrázolnak mást, mint szarvasmarhát. Kis idő múlva átmentünk a szomszéd barlangba, és abban is gyönyörű szép sziklafestményeket találtunk. Most már nem bírtam tovább. Szikláról sziklára ugrálva megindultam visszafelé a táborba. Épp Caporiaccio gróffal találkoztam.
Mondja, tanár úr, alaposan megnézte a kárkurtáli sziklafestményeket?
Igen, miért?
Nem gondolja, hogy azok teheneket ábrázolnak?
Hát lehet, bár nem hiszem, inkább gazellák vagy antilopok.
Nincsenek más ilyen sziklafestmények az Uveinat hegyen?
Nem tudok róluk.
Hát bebizonyítom önnek, hogy a kárkurtáli képek tehenek képei. És hogy igenis vannak festmények itt, Ainduánál.
1 órával később Caporiaccio tanár megparancsolta az olasz misszió katonáinak, hogy rajvonalba fejlődve másszák meg a sziklaoldalt és nézzenek meg alaposan minden barlangot. Nem sokára innen is, onnan is örömteljes kiáltások hangzottak, mert a tanár minden festett barlangra 10 lira jutalmat tűzött ki. Vagy 50 festményekkel borított barlangot találtunk Aindua felett, körülbelül abban a magasságban, ahol azelőtt a tó tükre lehetett. A képek némelyikükben kitűnő állapotban voltak, mégis azonnal megállapíthattuk, hogy ezek a festmények ősrégiek. Az emberi alakok sötét barna színnel vannak festve, hajuk vöröses sárga. Kezükben rövid íj, amelynek egyik vége kampós, vállukon fehér szíjó nyíltartó tegez. Fehér öv, és ugyanolyan kar és lábkötő díszíti őket. Hajukban fehér toll. Az állatok kizárólagosan tehenek, 4 különböző szarformával. Csak az egyik barlangban van egy zebra vagy vadszamár és 2 különös szarvasmarha képe. Abból az ősi afrikai fajból, amely a fáraói Egyiptom idejében már kihaló félben volt. Ez az ainduai felfedezés gazdagságában és épségében vetekedett a spanyolországi Altamira és Minateda barlangok festményeivel. Az Uveinat-hegy egy csapással híressé vált. A tudományos világban hamarosan elterjedt az a hír, hogy a líbiai sivatag szívében őskori sziklafestményeket fedeztem fel.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A 16. részt hallották. Író Jaskó Bálint. Közreműködött Jámbor Nándor. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2021-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.